Ma este is szívből köszöntünk minnyájatokat, különösen azokat is, akik újonnan csatlakoztak hozzánk. Legyen, hogy Isten megáldjon minnyájatokat a belső imádságom. Az énekesek már énekeltek, szeretnék egy ígeszakaszt olvasni, mielőtt közösen imádkozunk. Hadd olvassunk az első Tesalonika 5-ből, és pedig a 4. versétől. Az első Tesalonika 5, a 4. verstől. Ti azonban, szeretett testvéreim, nem éltek a sötétségben, hogy az Úr napja tolvajként meglephetne titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé, semmi közünk, sem az éjszakához, sem a sötétséghez. Ezzel egyetértünk, nem? De az éjszakával, a sötétséggel, a bűnnel és semmi ilyesmivel nem akar Isten népe semmi közös dolga legyen. Továbbá így áll írva, akkor hadd ne is legyünk alvók, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Akarunk-e, testvéreim? Határozottan, szeretteim, éberek és józanok szeretnénk lenni, mert tudatosak vagyunk afelől, hogy az ördög széjjel jár, mint az ordító oroszlán, és keresi, hogy elnyerje, akit csak el tud nyerni. És mondom nektek, hogy nem a hitetlenek között keresi az elnyelni valókat, hanem a hívők között, a Biblia azt mondja, és éppen olvastuk, ne legyünk alvók, ne haludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és kiegyensúlyozottak, mértéktartók. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk mértéktartók. Vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét szabadulásunkra. Mert az Isten nem a haragra, vagy a harag ítéletre rendelt el minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösségre jutást, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. Aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk az ő eljövetelekor, vele egységbe éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást kölcsönösen, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. De arra is kérünk, szeretett testvéreink, legyetek tisztelettudóak és elismerőek azok iránt, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és lelki gondozóitok is. És munkájukért nagyon becsüljétek meg őket. Tartsatok egymással békességet. Azután figyelmeztetünk titeket, szeretett testvéreink, intsétek a rendetleneket rendre, bíztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez, vigyázzatok arra, hogy senki ne fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás iránt és minden ember iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, minden helyzetben, minden körülmények között mondjatok hálát Istennek, mert ez az ő akarata a Jézus Krisztusban, a ti javatokra. A Szent Szellemet ne engedjétek kialudni bennetek, a prófétikus beszédet megnevessétek, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Maga pedig a békességnek Istene, szenteljen meg titeket minden értelemben, és őrizze meg a ti lelkeiteket, szellemeteket és testeteket kifogástalanul, teljes épségben, fethetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztusunk visszajövetelekor. Hű az, aki elhív erre titeket, ő meg is cselekszi. Hála legyen a mi Istenünknek ilyen csodálatos szavakért, amelyeket szemünk előtt tarthatunk ma este. Úgy gondolom, hogy mindennek eleget kell tennünk. Ha Pál apostol itt felszólítja a hívőket, hogy minden helyzetben hálásak legyenek minden körülmények között. Hálát mondani, ez ma sem változott meg. Adjunk hálát Istennek, különösen ezért a kegyelem időért, az ő drága és szent szaváért. Csak annyit mondhatunk, hogy mindeddig olyan csodálatos áldásával kísért és megáldott bennünket. Hálásak vagyunk. Szeretteim, úgy gondolom, felállunk mindnyájan, megnyitjuk szánkat, szívünket, és köszönetet mondunk Istennek. Hűséges Istenünk, szívünk mélyéből köszönetet mondunk neked, hogy újra összegyűlhettünk színed előtt, neked a tiszteletet, a magasztalást tanúsítani. Uram, a te szavad azt mondja, hogy minden helyzetben, minden körülmények között hálát mondani neked. Uram, nem szeretnénk hiányosak lenni ebben a tekintetben sem. Fogadd el a tisztelet tudatunkat, fogadd el imádatunkat minnyájunk szívéből, minnyájunk ajkáról. Uram, eljöttünk valamennyien a te néped gyanánt, a te kezed juha, a kezed nyája gyanánt. Uram, ismered szíveinket. Nem azért jöttünk el, mert nem tudnánk mit, hol töltsük el másütt az időt. Nem, Uram, hanem a te áldásodban részesülni, fellelkesedve a te szavad által új szellemi eledelt kapni, és mint a mai napig megterítetted gazdagon az asztalt. Imádunk téged, dicsőítjük magasztos nevedet, legyünk fiatalok, legyünk idősebbek, magasztaljuk minnyáján egyhangon a te nevedet, a halleluja a te nevednek, magasztalva légy velünk továbbra, és áld meg a te egész népedet mindenütt és minden helyet. Kérlek, Uram, áld meg testvéremet is, hogy a te szavadat elő tudja terjeszteni. Erősíts meg szellemben, lélekben és testben, bennünket pedig erősíts meg, nyitott ajándékozz meg, nyitott szívvel, nyitott szemmel, Uram, nyitott füllel, hogy magunkévá tegyük, amit üzensz hozzánk. Imádunk téged, Uram, magasztaljuk a te kegyelmedet ezekben az estvéli órákban. Magasztalva legyen a te csodálatos és magasztos Jézus neved. Halleluját mondunk neked. Halleluja, amen. Amen. Hadd foglaljunk helyet. Talán énekelünk még egy kórust vagy kettőt. Az Úr az én erősségem és az én dicséretem. Az Úr az én erősségem és az én dicséretem. Az Úr az én erősségem és az én dicséretem. Ő benne van az üdvre jutásom, ő benne van az én üdvre jutásom, az Úr az én erősségem, és az én dicsőségem. Az Úr az én erősségem, és az én dicsérő énekem. Az Úr az én erősségem, és az én dicsérő énekem. Ő benne van az én üdvrejutásom, ő benne van az én üdvrejutásom. Az Úr az én erősségem, és az én dicsérő énekem. Magasztalva és áldva legyen a mi Urunk. Újra hálásak vagyunk, hogy együtt lehetünk újra, és az ígét meghallgassuk. Mindig azt kívánom, hogy végül ülve maradhatnék, és mégis addig, ameddig az Úr még itt tart ebben az életben, azt kell tegyünk, amivel megbízott bennünket. Ez a ló kibúvó nincsen, és ennek gyümölcse nyilvánvaló lesz az örökkévalóságban, határozottan. A munka fáradtságos, de kártalanítva lesz, kifizetődik a ma szép napon. Amman napon, amikor az Úr hazavisz bennünket, minden fáradtság kártalanítva lesz. Nem úgy van, hogy mi, akik Isten szavát hirdetjük, csak mi hozunk áldozatot, nem. Ti is áldozatot hoztak, időt, feláldozzátok az időt, nem riadtok vissza, a viszonytagságok láttára az út, a költség nem riaszt vissza benneteket. De hadd vegyétek tudomásul szívem legmélyéről, hogy én és mi valamennyien nagyon tiszteljük és hálásak vagyunk, hogy eljöztök Isten szavát meghallgatni. És remélem, hogy az Úr minden összejövetelen tartogat mindenkinek valamit. És eddig még így volt mindig, és így is marad. Ha természetes tanítási vagy oktatási órák Isten országának ügyeit illetően nem lehet egy lendületes prédikációt tartani, hanem egyik Biblia verstől a másikhoz megyünk, és ez is nagyon fontos. Mindennek megvan a maga ideje. Élő, lendületes összejövetel, de éppen azok az összejövetelek is helyén valók, amelyekben tekintetbe vesszük Isten szavát, hogy megalapozottak legyünk, hogy semmi ne tudjon zavarba hozni, felkavarni, vagy elbizonytalanítani. Hála legyen a mi Istenünk, hogy az ő szent szavát megtartotta nekünk. És tudjátok, hogy mondja Branham testvér, az emberek, különösen, hogyha teológiát tanulmányoztak, az Isten szavának elméleti tanulmányozásával kezdődnek el a problémák, a szemináriumi iskolák által például. És ezek a problémák nem szűnnek meg, de megoldani sem lehet őket, mert belegabajodnak és elveszlődnek bizonyos szavak és kifejezések értelmezése, amelyeket emberi értelemmel szeretnének felfogni, annak mélyére hatolni. De nem arról van szó, hogy valaki héberül, arameul vagy kínai tud. Nem. A fontos az, hogy a szellemi tartalmat, a szellemi üzenetet szellem szerinti nyelvhasználattal párosítsuk, ahogy Pál apostol írja a korintusbelieknek, hogy az Isten titokzatossága, az ő szelleme által lelepleződjön előttünk. Ez a legfontosabb. Már most ma este folytatni fogjuk az Úr napjával kapcsolatosan a témánkat, és azzal, ami ezekkel az eseményekkel összeköttetésben állnak. A tegnap este már egy néhány dolgot tekintetbe vettünk, de mielőtt a Bibliából olvasok, hadd olvassam az első pecsét utolsó oldaláról egy néme sorokat. Itt azt mondja Branham testvér, Isten ígéretbe adta, hogy miközben ezek a meggondolatlan, összekuszálódott vallásfelekezetek a hit alapszabályzatuk közötti különbségeken vitatkoznak, hogy éppen ez időközben elküldi hozzánk az Isten szavának egy igazi prófétáját, az Isten íge üzenetével, amely által a gyermekek szíve Isten eredetien elhangzott szavához és az atyák hitéhez legyen visszatérítve. Az ő feladata lesz az is, hogy a Szent Szellem erejét nyilvánvalóvá tegye a nép között, és annak természet feletti erejét is, amely minden emberi dolgok fölé emeli és helyezni fogja őket. egy csodálatos idézet. De hiszen elolvashatjátok valamennyien az utolsó oldalról, a 61. oldalról van szó, és aztán a 62. oldalon fent a pecsétek könyvében. Hadd menjünk tovább az Úr nevében, mély tisztelet tudattal tekintetbe venni az Isten szavát, és vegyük figyelembe, mit akar mondani az Úr, mit akar üzenni a továbbiakban. Rusz testvér már az első Tesalonika 5-ből olvasott, és ha Isten is úgy akarja, vissza fogunk térni ide, de most azt kezdjük el a 2 Péter első fejezetével, és pedig a 16. verssel, és azután a 20. verssel folytassuk. Itt a 16. versben azt mondja Péter apostol, hogy mert nem okosan kitalált, leleményes meséket követve ismertettük meg veletek, ami Urunk Jézus Krisztusunk hatalmát és visszajövetelét, hanem úgy ismertettük azt meg veletek, hogy szemtanúi voltunk az isteni dicsőségének, vagy fennségének. Itt a következő dolgok hangsúlyozva lettek. Nem okosan kitalált leleményes meséket követtünk, azután pedig megismertettük veletek, ami Urunk Jézus Krisztusunk hatalmát és visszajövetelét, azután pedig, hogy szemtanúi voltunk az ő dicsőséges fennségének. Úgy volt, hogy az Úr Jézus tanítványokat, az Úr Jézus maga körül gyűjtötte az ő tanítványait, hogy tanúvallomást tegyenek arról, amit láttak. Mert ő maga mondotta, ti vagytok az én tanúim. Ő lépést tartottak vele, vele útaztak, vele jártak az ő szolgálatát, mindaz, ami körülvette őt, azt átélték, szemtanúi voltak, fültanúi voltak, teljes meggyőződéssel álláspontot tudtak foglalni, amellett, amit Isten kifejezésre akart juttatni általuk. Nos, a 20. versben áll továbbá, azon kívül mindenek előtt tudatosak kell legyetek afelől, hogy az írás egyetlen proféciája sem engedi meg az önkényes magyarázatot, mert még sohasem származott egy profécia emberi akaratából, hanem a Szent Szellemtől indítatva szóltak meg az Istentől küldött emberek. Minő csodálatos íge szakasz. Nem emberi magyarázat, emberi önkényes profécia, nem, hanem Isten tervében beavatott, betanított, bedolgozott, beépített a szent, az ő szavának ihletése, és ihletésének alárendelt, és ahol Isten az ő szavában abba hagyja, ott abba hagyjuk mi is, és ahol folytatja, ott folytatjuk mi is, ahol hallgat, ott mi is hallgatunk, és ahol megszólal, ott mi is megszólalunk. Megmaradunk Isten segítségével az Isten szavainak keretei között, egy saját belátás szerint létrehozott önző döntést nem hozunk. Hadd menjünk tovább a Márk első fejezetéhez. Itt az első, mindjárt az első versekben egész csodálatos szavak állnak, amit úgy szintén meg akarunk szívlelni. Márk 1-1-3-ig. A Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának a következő kezdetét vette, amint megvan írva Ézsás próféta könyvében. Imé elküldöm az én követemet előttet, aki elkészíti útadat. Egy kiáltó hangja szól a pusztában, vagy hív a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Itt az evangélium kezdete, a Jézus Krisztusról szóló evangélium, Isten fiáról szóló evangélium kezdetére van utalást téve, és ez a kezdet azonnal visszavezet a Malakiás próféta könyvéhez, Malakiás 3.1, és közvetlenül azután ki és bevezetés nélkül azonnal kapcsolódik a profétikus kijelentésekben. Ézsajás 43, és ez a két Biblia szakasz a Jézus Krisztusról szóló, Isten fiáról szóló evangélium kezdetére vannak állítva. Következetesen a kezdet a profétikus ígék szerint kezdődött el. Péter apostol azt írja, ennél fogva annál szilárdabban, határozottabban áll előttünk a profétikus íge, amelyet figyelemmel tartunk, mint egy világosságot, amely ragyog sötét helyen. Tetszett Istennek, hogy a profétikus ígét ebben a korszakban különös módon a gyertyatartóra helyezze. Tartsuk, vagy ragadjuk meg ezt a gondolatot, hogy minden aszerint kell végződjön, ahogy Isten az ő szolgái és profétái Ajka által kijelentette. Az Ótestamentumból felolvastuk tegnap este majdnem az összes égeverseket, az utolsóig, tudnilik a Malakiás könyvéből az utolsó versekig, ott a harmadik fejezet utolsó versei azt mondják, a Malakiás 3.22-től, tartsátok szemmel szolgámnak Mózesnek a tanítását, azokat a rendelkezéseket és a törvényeket, amelyeket általa parancsoltam az egész Izraelnek a Hóreben, hogy tartsák meg, és számítsatok határozott azzal, hogy elküldöm hozzátok is prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és rettenetes vagy borzalmas napja. Ő lesz az, aki az atyák szívét a fiak szívéhez, és a fiak szívét az atyák fiak szívéhez visszafordítja, vagy visszatereli. Eddig ez az ige szakasz. Imé elküldöm nektek, vagy vegyétek jól tudomásul, számítsatok határozottan azzal, hogy elküldöm hozzátok és prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és borzalmas, rettenetes napja. Hiszen jól tudjátok, hogy a keresztelő János szolgálata már 2000 év ezelőtt eltelt, bekövetkezett, és az Úr rettenetes, borzalmas napja még nem következett be, és meg fogjuk állapítani a következőkben, miért kellett a mi Urunk, és pedig szükségszerűen a János szolgálatát az Iés szolgálatával is azonosítsa. Hallgassátok jól meg, kötelezően utalással kellett legyen rá, mert az első fele abból a versből, amit éppen olvastunk, beteljesedett az ő szolgálata által. Noha Malakiás 3 egy szerinti próféta volt, tudnillik, a 24. vers, ez a fele teljesedett be általa, az atyák szívét a fiak szívéhez fogja fordítani. Ennek a versnek ez az első fele beteljesedett a keresztelő János szolgálata által, határozottan, egyértelműen. Viszont nem ő volt az Iés, akinek el kellett jönnie az Úrnak nagy és rettenetes napja előtt, amint már említettük már, a föld már régen el kellett volna égjen, ha ő lett volna az Iés. De vegyétek tudomásul, és ragadjátok meg, milyen egyértelműen kihangsúlyozza a Szentírás. Olvassátok velem együtt a Lukács első fejezetéből, talán a 11. verstől. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, Zakariásnak, és megállt a füstölő áldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás, amikor meglátta őt, megrettent, és félelem szállta meg őt. De az angyal így szólt hozzá, ne félj, Zakariás, meghallgattatásra talált a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet fiút fog szülni neked, fiúnak lesz anyja, akinek Jánosnak adod a nevet, akit Jánosnak fogsz nevezni. Örömödet és gyönyörödet fogod lelni benne, és sokan örülni fognak majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr színe előtt, bort és részegítő italt nem fog inni, és már anyja méhétől fogva megtellik Szent Szellemmel. Sokakat az Izrael fiai közül vissza fog vezetni az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ő az, aki ő előtte jár, az Ijés szellemében, és az Ijés erejében, hogy az atyák szívét újra a fiak szívéhez fordítsa. És ennél fogva azonban az ótestamentumi profécia tovább megy, de a keresztelő János szolgálatában csak ez a része teljesedett be. A második fele, hogy a fiak szíve újra az atyák szívéhez legyen fordítva, az beteljesedett azután a ma profétikus szolgálat által, amelyet átélhettünk a mi napjainkban, a mi korszakunkban. Én meg fogom adni nektek a Biblia verseket hozzá, mint ne aggódjatok idő előtt ilyen ezzel. A János evangéliumának első fejezetében olvassuk a 19. verstől. János 1.19. Ez a János bizonyságtétele, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te? Akkor leleplezetlen vallotta, nem tagadott, nyíltan vallotta, én nem vagyok a Krisztus. Továbbiakban megkérdezték tőle, hát akkor ki vagy? Ijés vagy te? De kijelentette, nem, az nem vagyok. Együtt olvastátok mind, akkor tovább olvashatjátok velem. Tudnélik a 24. verset. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz tehát, ha nem vagy sem a Krisztus, sem Ijés, sem pedig a proféta? Ők akkor nem tudták megérteni, nem értették meg akkor, hogy a kijelentések tartalma, a proféttól adott kijelentések összessége lényegében egyetlen egy versben lehetett összefoglalva, és a két fél beteljesedés között a 2000 év időtartam is lehet. Ugyanezt találjuk a Lukács evangéliumának 4. fejezetében, amikor az Ézsaiás proféta tekercsétből olvasott. Itt a Lukács 4.17-ben azt mondja, ekkor oda nyújtották neki Ézsaiás proféta könyvét, vagy tekercsét, és mikor felgöngyölte a könyvtekercset, rátalált arra a helyre, ahol írva van, ahol ez van megírva, az Úr szelleme nyugszik én rajtam, mivel felkent engem, hogy hirdessem az evangéliumot, az örömhírt a szegényeknek, elküldött engem azért, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a vakoknak az ő szemük világát, vagy megnyillását, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat. Az Úr kedves, kegyelmes esztendejét kikiáltsam. És ami Urunk a vers közepén abba hagyja, elolvashatjátok, mint az Ézsaiás könyvének 61. fejezetének első-második. Itt még a bosszúállás napjára is utalással van, utalást tesz a próféta. De az Úr a bosszúállás napját, azt a nap, amely égni fog, mint egy kemence, azt nem tudta kijelenteni, ami Urunk az ő napjaiban, mert akkor kezdődött el az üdvösség ideje, az üdvösség napja. És így az abszolút, a korlátozásoktól mentes, tökéletesség, hiánytalan, a Szent Szellem ihletésének vezetését lássuk, hogy mindaz, ami az Ótestamentum és az Új Testamentumban való beteljesedését milyen tökéletesen találta, és folyamatosan beteljesedik még a mi időnkben is. A Máté evangéliumának 11. fejezetében a 9. versétől olvassuk, Máté 11:9. De hát miért mentetek ki, miért vonultatok ki prófétát lenni, látni? Sőt, mondom nektek, a prófétánál is nagyobbat láttatok, mert ő az, akire a Malakiás próféta hivatkozik. Imi elküldöm előtted az én követemet, hogy elkészítse előtted az útat, vagy egyengesse előtted az útat. Aki ezt el akarja olvasni, csak fel kell nyissa még egyszer a Malakiás 3. fejezetének első versét. És ha ezzel most tovább megyünk azonnal a Máté 17. fejezetéhez, itt olvassuk a 10. verstől a következőket, a Máté 17. 10. versétől. Erre megkérdezték tőle az ő tanítványait, hogyan állíthatják akkor az írás tudók, hogy íjésnek kell előbb eljönnie. Ő, az Úr Jézus, így válaszolt nekik. Íjés kétségtelenül eljön előbb, és mindent helyre állít, mindent a kellő, a megfelelő állapot, az ő eredeti állapotában. És tudatosan nem olvasok tovább, és szándékosan ti sem kell tegyétek még. Ami Urunk ezt kihangsúlyozta, azután, miután a keresztelő János szolgálata már régen beteljesedett volt, már régen a háta mögött volt. Itt azt mondja, így és kétségtelenül eljön előbb, és mindent helyreállít, mindent eredeti állapotában beszabályoz, célra vezetően. A keresztelő János szolgálatára utalóan, miért? Mert az utolsó ígéret első fejezete, vagy az ő szolgálatában beteljesedett első fele, az utolsó vers első fele. Ezt mondja ami Urunk a 12. versben továbbá, most olvassuk. Mondom nektek, hogy így és már eljött, de nem ismerték fel őt, hanem azt tették vele, amit csak akartak. Úgy viselkedtek vele, ahogy tetszett nekik. Tekintetbe vesszük tehát, látjuk, milyen pontosan, szabatosan, figyelemmel volt az Úr minden szavára. Úgy, ahogy tette János is, Gábriel angyal is, amikor Zakariásnak adta bejelentést, vagy a kijelentést. Mindennek megvan a helyessége, a valóságnak megfelelő helye. Fel tudjátok-e ismerni minnyájan, hogy egyrészt a keresztelő János szolgálata Malakiás 3:1-ben van a beteljesedése, de mert az első fele az utolsó versnek, tudnék, hogy a fiak, az atyák szívét a fiak szívéhez fordítsa, és ezt Branham testvér nagyon egyértelműen kijelentette, hogy az ótestamentumi atyák szívének visszatérítéséről volt szó, a fiak szívéhez, és pedig az új testamentumi fiak szívéhez, amit Isten előkészített az Új Testamentumunk fiak szíve által. Most Isten fiai gyanánt újra vissza vagyunk vezettetve, tudnillik a fiak szíve vissza van vezettetve az eredeti hithez, amit ős atyáink az apostolok idejében tanúsítottak. Mindennek megvan tehát a helyessége, csak fel kell ismernünk. De ezt is talán ki kellene hangsúlyozzuk egyszer. Egészen mindegy, mennyi ígeverseket fogunk idézni és felolvasni, megismertetni másokkal. Ha Isten nem leplezi le valaki előtt, elrejtett marad, tehetünk erőfeszítésünkből mindent lehetőleg, nem áll hatalmunkban, egyszerűen így áll. És tudom, hogy a nemzetközi utazásaimból kifolyólag megállapítottam, hogy nagyon kevesen vannak, akik hitet tanúsítanak a teljes evangéliumnak, és nem ismerték fel, nem ismerték volna fel, nem tartanák tiszteletbe a Branham testvér szolgálatát. De ha ahhoz érkezünk, hogy azt az ígényt állítjuk, hogy ő volt az, akiről írva áll, hogy el kell jöjjön, őrá van utalással, mielőtt eljön, újra van utalás a profécia, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja, akkor elragadnak a lova. Az emberek elveszítik önuralmat, nem tudják elviselni. Miért? Mert érthetetlen előttük, mert az ő saját útjaikat akarják tovább járni, az ő saját vallásfelekezeteikben meg akarnak maradni, hogyan akar, és nem messziről sem képesek arra, hogy egy helyesbítést vegyenek elő, elfogadjanak a maguk részéről. Evéget, ezt a gondolatot egyszerűen maguktól taszítják. Számunkra azonban értékes, elismerésre méltó, megfizethetetlen ez a gondolat. Mi hasznom lenne nekem Isten legnagyobb emberéből, ha Isten szava nem teljesedne be általa? Akkor nem lenne tájékozottságunk, akkor vehetnénk Istennek valamilyen nagy emberét, és nagy programokat felállítani. Nem, számunkra semmi előadás nem fontos, semmi emberi program, hanem az értékes, az elismerésre méltó, amiben mások megbotránkoznak, és pontosan ez volt utalással, ami Urunk Jézus Krisztusunkra is. Egyesek számára a megbotránkozás köve volt, másoknak az üdvösség kősziklája. Egyesek megbotránkoztak, megütköztek benne, tudnilik az ő hitetlenség, engedetlenség állapotukban Isten szava iránt, mások ellenben fölélesztett, megerősített. És minden időben így volt, és így is marad mindvégig. Akkor találkozunk a csodálatos ígérettel az apostolok cselekedeteinek 3. fejezetében, és itt a 16. verstől tovább. És azután természetes különösen a 20. verset. Talán olvassuk azonnal a 20. verset, hogy eljön az Úr színe elől a felüldés ideje, és elküldje Jézust, akit felkentként rendelt el, vagy mesiásként rendelt el nektek. Őt azonban kétségtelenül be kell fogadjon az ég mindazon dolgok helyreállításának az idejéig, amelyeket az Isten ősidőktől fogva szólt szent prófétáinak szája által. Tekintetbe vesszük itt is, hogy ez az íge egyértelműen kijelenti, hogy el kell jön az Úr színe elől a felüdülés ideje, a minden dolgok helyreállításával kapcsolatosan, és azokkal kapcsolatban áll. És meg vagyunk győződve, hogy az Úr nem csak egy visszaszolgáltatás üzenetével ajándékozott meg bennünk, hanem hogy az ő profétikus szavát, az ő profétikus szándékának, elhatározásának megfelelően előre kijelentette, hogy kieszközölje bennünk a hitet, epekedést, vágyódást előidézzen bennünk, hogy mindezeket beteljesíthethesse rajtunk, amiket kijelentett a proféciákban. És ha szófordulatot használva olvassuk, mindannak helyreállításának, amelyeket az Isten ősidőktől fogva szólt szent profétáinak szája által. Akkor olvassátok velem a Jelenések 10.7. verset, természetes mindenkinek jól, mindenki előtt jól ismert, de mégis ismételten új és friss és igazolása annak, hogy az Isten szelleme vezette az ő embereit, mint az ő ihletése alatt álltak. Itt írva áll a Jelenések 10.7-ben, hanem azokban a napokban, amelyekben megszólal a hetedik angyal hangja, amikor ő megfogja a trombitát, vagy a kürtöt, befejeződik az Isten titokzatossága, vagy rejtélye, befejezett tény, megtörtény valóság lesz, úgy, ahogyan hírül adta Isten az ő szolgájának, a profétáknak örömüzenet gyanánt. Látjuk tehát a tökéletes összefüggést, úgy, ahogy az ő szent szolgájának és profétáknak az ősidőktől fogva kijelentette, és ez a szolgálat által minden befejeződésre végrehajtva kellett legyen, és ezt erről meg vagyunk győződve teljes szívünkből. Ez a szolgálat nincs összefüggésben semmelyik személyhez, legalábbis nem kötődik egyetlen egy emberhez sem, hanem az egész gyülekezetre vonatkozik szól. Mindazok, akik ezekben a napokban tudomásul veszik, hallják az isteni ígéret szavait, és szívből hitet tanúsítanak annak, azok részesednek abban, és együttesen átélik azt, amit Isten az ő szavában, ígéretben kijelentett. Az Úr egyénileg, individuálisan használta az ő embereiket, az ő ígéjét köztudomásul tenni, de sokakat felhasznált arra, hogy beteljesítse az ő szavát rajtuk. Amint tudjátok, Keresztelő János is csak egyéni volt, individuálisan, de mégis azt mondta, már is hallom a mennyasszony ujongását. Az Úrnak egy jól előkészített népet vezetett elébe, és azt mondja, aki a mennyasszony, az a vőlegény, és a vőlegény barátja mellette áll, és hallja a mennyasszony ujongását. Ez már evangélium hirdetése volt, egy János, aki az Ótestamentumból hídat vert az Új Testamentumba, ő már akkor útalással van vőlegényre, és útalással van mennyasszonyra. Az ő szolgálata által embereket külön választotta, a mennyasszony lelkeket, akiket a vőlegény elébe vezethetett, tudnilik az Úr Jézus elébe, akinek útkészítője is volt. És ezt is hangsúlyoztuk folyamatosan, Istennek az embere nem a saját trombitáját fújja, és nem is magának készít útat, egyengeti az útat, Istennek valamennyi szolgája, aki el kell intézzen egy szolgálatot, el kell végezzen egy szolgálatot, arra küldetett, arra lett megbízva, hogy az Úrnak készítsen útat, hogy Isten népét az íge hirdetés által Istennel hozza össze, egymáshoz vezesse őket, összhangba kerüljön a gyülekezet Istennel, és az ő szavával, és ezzel az Isten szavában, szavával is közös nevezőn legyen. Nem azzal, amit te, vagy én, vagy mások kijelentenek, amit Isten az ő szavában kijelentett jó előre. Ha az Úr napjára vagyunk utalással, és ez a témánk, akkor azt írja Péter, apostol a 2 Péter 3.10-ben, a 3.10-ben, már pedig el fog jönni az Úr napja, az elemek tűzben felbomlanak, a föld és a rajta lévő emberi alkotások tűzben foglak feloszlani. Sok Biblia versek vannak, amelyek az Úr napjára vannak utalással, és én hálás vagyok Istennek, hogy ezeket az íge verseket nem csak az Ótestamentumban, hanem az Új Testamentumban is írva találjuk. És ezzel már is tovább menjünk ahhoz az íge szakaszhoz, amit olvastunk, de először az 1. Tesalonika 4. fejezetére szeretnék utalással lenni, itt pedig az utolsó szakaszra. Itt az elragadtatás van ecsetelve, és itt azt mondja az utolsóvel, bátorítsátok tehát egymást ezekkel a szavakkal. És ha 13. verstől olvassuk, csak arról van szó, hogy az Úr vissza fog jönni, a Krisztusban elaludtak feltámadnak, és hogy mi átalakítatunk, és velük együtt közösen elragadtatunk, és az Úrral találkozunk a levegő égben. Most azonban következik ezzel a nagy eseménnyel kapcsolatosan, amelyre mindnyájan sóvárogva várunk, jön a nagy figyelmeztetés, amit komolyan kell vennünk. Most elérkezünk az 5. fejezet 1. verséhez. Ami az időpontokat és alkalmakat illetik, szeretett testvéreim, nem szükséges írásban tanítsalak benneteket, mert ti magatok is pontosan és jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt fogják mondani, most uralkodik a békesség és a biztonság, akkor rájuk tör hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra vagy a terhes asszonyra, és bizonyára nem fognak megmenekülni. A tegnap este ezeknek a Biblia verseknek a nagy részét tekintetbe vettük, és itt még egyértelműebben az van mondva, amikor azt mondják, most létrejött a békesség, most létrejött a biztonság, és nem létezett még idő ezelőtt, amelyben annyi békességi, biztonsági konferenciákat tartottak volna, mint a mi időnkben. És oda fog érkezni a dolog, hogy egy látszat szerinti béke lesz kötve. És amikor ez a látszat szerinti béke ki lesz kiáltva, és az lesz mondva, most minden biztonságos, minden tud egyik a másikról, áttekinthető minden, de mindketten nem tudnak Isten tervéről. Mi hasznuk lenne, hogyha tudnak egymásról, hogy ellenőrzést alatt tartsák az eseményeket, de nem tudnak semmit Isten tervéről. Tudnilik, hogy az írás kell beteljesedjen ezekben a napokban, amikor azt fogják mondani, most békesség és biztonság uralkodik, akkor rájuk tör a veszedelem, a romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és bizonyára nem fognak megmenekülni. Felfigyelünk tehát, hogy ez a dolog most folyamatosan be fog következni, és valóban csak időkérdése. És ami Istenünk ma a szívébe adhat valamit, üljetek össze, tartsatok kibékülési tárgyalásokat, de a harmadiknak aztán azt adja a szívében, hozzassátok el magatoknak azt a fehérbe öltözött férfit, a tekintélyest, és ő lesz az, aki kikiáltja aztán a békét, és meg is áldja azt a maga módján, hogy az egész világ elhiggye. Hogy ezt fel tudjátok fogni, vagy nem, így fog bekövetkezni. A politikusok iránti bizalmatlanság nyilvánvaló lesz. A legnagyobb politikust fogják előidőzni, aki kétértelmű, és így nem lép fel, természetes, de ha így lép fel, nem ismerik fel az ember. Saját szerűen furcsa jellegű, hogy egy ilyen köntös alatt mennyi mindent lehet elrejteni, és senkön nem jön rá, senki nem teríti fel, senki közülük. Minden el van rejtve alatta. De hallgassátok meg magatoknak, ezt nem csak éppen úgy mondtam, úgy hiszem Isten szelleme vezetett úgy, és most éppen rátekintek a 2 Tesalónika második fejezetére, és itt az áll írva az első verstől, ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztusunk visszajövetelét és a vele való egyesülésünket illeti. Arra kérünk, tehát van egy fontos kérésünk irántatok, szeretett testvéreim, hogy ne hagyjátok magatokat könnyedén, nyugodt megfontoltságotokból semmi által megrémíteni benneteket, sem valamely szellemtől származó kijelentés által, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás által, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél által, mintha az Úr napja már közvetlenül itt lenne. Felfigyeltek, miről van szó? Itt arról van szó, az Úr visszajövetelére van út, a mi egyesülésünkre vele, és azután jön a komoly figyelmettetés, hogy ne hagyjátok magatokat könnyedén, nyugodt megfontoltságotokból semmi által megrémíteni benneteket. Ne hagyjátok magatokat megfélemlíteni. Ha valaki azt gondolja, hogy van egy szellemi kijelentése, hogy az Úr napja már elérkezett, útalással lehet tenni, szeretett barátom, figyelj ide! Először be kell teljesedjenek ezek az ékeversek, mielőtt az Úr napja bekövetkezett vala volna. És ha az Úr napja bekövetkezik, akkor nem kell bejelenteni. Az ítélet tüze, és Isten haragjának a tüze magával hozza az Úr napját, és leírja egyértelműen, semmi szükség emberi leírásra. Így van, határozottan így van megírva. De vannak természetesen emberek, akik mindent jobban akarnak tudni, sőt azt is akarják tudni, hogy már az elragadtatás is bekövetkezett, annélkül, hogy beteljesedjen, ami írva áll ezzel kapcsolatosan. Ketten őrölnek egy malomban, ketten lesznek egy ágyban, ketten lesznek a mezőt. Ó, ha tudatára lehetne ébredni annak, hogy az embereknek Isten ügyében egyáltalán semmi beleszólási joguk nincsen, mert ami emberi elménket sötétség borítja körül. Lehetőséget kell adjuk Istennek arra, hogy szóhoz jusson, nekünk pedig hallgatnunk kell arra, amit mond. Egy más lehetőség nincs. A bizonyosság és az igazság fenntartásának nincs más módja. Itt azt mondja az íge, ne hagyjátok magatokat könnyedén, nyugodt megfontoltságotokból semmi által megrémíteni. Itt a megfontoltságnak is helye van. Meg lehet fontolni. Ez a Biblia vers is be kell teljesedjen, ama Biblia vers is be kell teljesedjen, és így tovább. Következetesen sem egy tőlünk jövő, állítólag tőlünk jött levél, vagy egy szellemi kijelentés, vagy valami megnyilatkozás, semmi ne nyugtalanítson benneteket, mintha az Úr napja már eljött volna, és most következik a hangsúly. a harmadik verstől. Senki semmiféle módon meg ne tévesszen titeket, mert az Úr napját megelőzően bekövetkezik a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozott fia, az ellenszegülő, aki fellázzad minden ellen, és fölébe emeli magát mindennek, ami Istennek vagy imádatra méltónak neveztetik. Úgy, hogy még az Isten templomába is beül, és azt állítja magáról, hogy ő az Isten. Itt még tovább lehetne olvasni, de figyelembe vesszük, hogy ezek a dolgok lassan alakot öltenek, kibontakozzanak. Az előbbi időkben soha nem jutott így kifejezésre, de az utóbbi időkben felfigyelünk arra, tehát mi zajlik a világszinten, ki játssza a főszerepet. Nem csak egy kicsi állam, egy más állam területben, hanem hogy ez az ember nyíltan és nyilvánvalóan fel fog lépni. És figyelemmel fogjuk tartani ezeket a dolgokat. Két különös dolog létezik. Egyrészt Isten népe, és ami ott történik, hogy azt tartsuk figyelemmel, azt kísérjük figyelemmel, és nem titkoljuk el azt sem, nem rejtjük a véka alá, hogy figyelemmel kell legyünk arra, hogy mi történik a vallásos területen, a vallásos világban, és hogy ez a sebb, ami rajta lett ejtve, milyen folyamatosan gyógyul, és a kitárt karok nyitva vannak minden felekezeteknek, de nem az élő Isten gyülekezete iránt, vagy gyülekezet. Mi annak karjaiban menekelünk, aki kitárta az ő karját a kereszten, hogy befogadjon bennünket. Itt azt mondja tovább a 8. vers, és akkor jelenik meg nyíltan a törvény tipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének megjelenésével. Ő ezt a törvénytiprót, akinek fellépése maga a sátán munkája, hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával. Nem az igazság jelei és csodái megnyilvánulásában az ige szavának megerősítésére, hanem hatalmas dolgok, jelek és csodák, és ez a hatalmi tekintély, tudjuk, hogy kiből kifolyólag jön. Eme hazug jelek és hazug csodák, és a hazug hatalom és hazug jelek csodáinak csak azok dőlnek be, akik azelőtt nem tanúsítottak hitet az igazság iránt. Ma délután már utalással voltunk erre itt, hogy számunkra különösen ismert drága testvérek gyülekezetekben, közösségekben vannak, és egyszerűen tévúton vannak. Miért? Mert az Isten kegyelmi meglátogatásának idejét nem ismerték fel a maguk részéről. Azt vélték, hogy egy ember lép itt fel valamilyen üzenettel, és nem vették tudomásul, nem vették figyelembe, hogy Istentől küldött ember Istennek egy üzenetével az Isten népéhez, hogy külön válassza őket minden babilóniai összevisszaságától, és újra visszavezessen Isten szavának keretei közé. Én annyira hálás vagyok, hogy itt írva áll, imé elküldöm nektek Íjés prófétát. Nem létezik még egy proféta, aki olyan benyomással van, mint Íjés proféta. Mit talált az ő napjaiban, mi vette körül egy Jézabel, és minden félre sikerült, mellé ment. Izrael egész népe elfordult, az Isten oltára le volt rombolva, és mindenki azt tett a maga módján, amit akart, és emez idő közepete elhangzott Isten kijelentése Íés prófétához, ő pedig felépítette újra az Úr oltárát, vette a 12 köveket Izrael törzseinek megfelelően, azután fát rakott rá, hogy és ismeritek a történeteket. Pontosan így Branham testvér a 12 tanítványok tanítását, az Isten szelleme által hirdetett ígét egészen újra gyertyatartóra állította. És nem elégedhetünk meg addig, amíg ugyanabban nem részesedünk, és nem fogjuk átélni, mint ami testvéreink is át, és testvérnők átéltek a kezdetben, és amiben részesedtek. De hiszen a mi Urunk alfa és omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég, ő nem változtathat magán. Az ő szavához hűséges marad minden tekintetben, de ebben az összefüggésben áll a komoly figyelmeztetés a 10. versben. Akik azért vesznek el, akik elvesznek, mert az igazság iránti szeretetet nem tették magukévá, nem tulajdonították el maguknak, hogy az üdvösségre jutást magukévá tegyék. Ebből kifolyóra kiszolgáltatja őket Isten egy erőteljes önáltatásnak, egy erőteljes megtévesztésnek, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ezáltal mindazok ki legyenek szolgáltatva az ítéletnek, akik nem hittek az igazságnak, hanem hamisságban gyönyörködtek. Ez egy nagyon-nagyon komoly ige, és még mindig összefüggésben áll az Úr napjával, az Úr Jézus visszajövetelével, üdvözítünk visszajövetelével, ami egyesítésünkkel vele, a nagy hitszegéssel, az a törvénytipró nyilvánvalóságával, és ha emberek nem tanúsítanak hitet Istennek, és nem ismerik fel az ő általa küldött prófétát, akkor kényszerítve lesznek az ördögnek hinni, és a hamis prófétának hinni. Így áll a helyzet. Egy köztes út nem létezik többet. A döntés létre kell jöjjön, és Branham testvér ezt nagyon egyértelműen kijelentette a két prédikációban, kifejezésre juttatta. Az Isten pecsétje és a fenevad jele. És egyértelműen kijelentette, mint azok, akik nem hiszik el, nem tudják el, magatok is meghallgatjátok és elolvashatjátok, akik nem tudnak hitet tanúsítani, az ez időre szóló ékeüzenetnek a fenevad jelével lesznek elpecsételve, de mint azok, akik hitet tanúsítanak, a Szent Szellemmel elpecsételtetnek, és azokhoz az emberekhez tartozunk, akik nem fej szerint, értelem szerint, hanem szív szerint tanúsítunk hitet. Így van. Nos, határozottan nekünk is vannak emberi gondolataink, de kérlek benneteket, tegyetek különbséget, hogy ne dőljünk be mindig ennek a dolognak. A gondolatok, amik a fejünkben vannak, az nem Isten kinyilatkoztatott szava. Isten kinyilatkoztatott szava, ami szívünkben nyugszik, elmélyed, el van vetve, elvetetten, és ezt semki onnan ki nem ragadhatja, úgy, mint az Ábrahám esetében is van. Hiszen tudjátok, hogy Kain a vegyületből származik, ő volt az első, aki meg lett jelölve. Miért? Mert ebből a sátáni vegyületből jött elő a hamis ihletés által. Ő meg lett jelölve. A legtöbb emberek fel sem mérték, miről van szó ennél fogva. Nem csak emberi értelem szerinti felismerés, hanem valóban sokkal sokkal, sokkal többről. Csak azok, akik elrendeltettek az ördögnek. Miért? Mert az ő ihletéséből származnak. Csak ők fogják a fenevad jelét magukra venni. Istennek valamennyi gyermekei elpecsételtetnek a Szent Szellem pecsétjével. Ezt iránt szívből hitet kell tanúsítanunk, hogy be is következzen. Talán a továbbiakban utalással fogunk lenni erre a dolgokra. Addig azt, amit eddig előterjesztettünk, elég egyértelműe, hogy az Úr napja már nem 2000 évvel ezelőtt következett be, hanem akkor fog bekövetkezni, amikor a kegyelem ideje le fog járni, hogy akkor az Istenünk haragja, az Isten ítélete, az igazságszolgáltatás éri ezt a földet, és a bevezető égeversekben olvastuk, nem lettetek haragítéletre elrendeltetve az 1. Tesalonika 5. fejezetéből. Itt áll írva a 8. versben, a 8. vers, 1. Tesalonika 5.4. 5-8. Mi pedig, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk mértéktartók, vegyük magunkra hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra, nem az ő haragítéletre, ítéletére rendelt el minket, hanem arra, hogy elnyerjük az üdvösségre jutást, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. El tudjátok-e hiszni valamennyien határozottan, hogy Isten nem rendelt el arra az időre, amikor a harag poharak lesznek kiöntve ezen a földön, és a borzalmas ítéletek érik ezt a földet. Nem, nem. Nagyon gyakran hallottuk a Branham testvér ajkáról a két példát, a Sodom és a Gomora idejéből, és a Noé idejéből. Mielőtt az ítélet bekövetkezett volna a Noé idejében, be kellett menjen a bárkába, a megmenekülés helyére. Mielőtt a tűz érte volna Sodoma és Gomora, Gomorát, Lót ki lett vezetve onnan, és az Úr maga hangsúlyozta úgy, ahogy volt azokban a napokban, úgy lesz újra. Isten nem a haragítéletre rendelt el bennünket, hanem elrendelt bennünket arra, hogy az üdvösségre jussunk. Ha együtt olvastuk az 1. Tesalonika 5. fejezetének 4. versében, ti azonban szeretett testvéreim, nem éltek a sötétségben, hogy az Úr napja tolvajként lephetne meg titeket. Nem csodálatos ége az estvének idején világosság kellett legyen, akkor az Isten szelleme szerette testvéreinket, Pétert, Pál apostolt ihlette, és arra indította, hogy számunkra ebben az időben le kellett, kényszeredettek voltak, leírják, amit leírták, hogy egy isteni tájékozottságunk legyen ezekben az utolsó napokban. Ó, de csodálatos, nem-e csodálatos? Itt az Úr Jézus visszajövetelére, és ezekkel való összefüggésekre van utalást téve. És elteltek majdnem 2000 év. Ó, milyen jó a mi Istenünk, bölcs a mi Istenünk. Semmilyen emberi elnevezés vagy megjelöléssel nem vagyunk képesek az ő lényét kifejezésre juttatni. Ő azt mondja, békésen, nyugodtan, külső zavar körülményektől mentesen szembenézhettek ezzel a nappal szeretett testvérek, mert elküldöm nektek Ijés prófétát, és ő lesz az, aki helyreállít mindent. Isten szava újra fel fog ragyogni a kinyilatkoztatás által. És attól a pillanattól fogva, amelyben Isten szava kinyilatkoztatik számunkra, felragyog számunkra, mint egy világító lampa. Az ége, amelyet Isten szellemen meg még nem világított meg, számunkra nem terjeszthet világosságot, nem ragyoghat. Sokan olvassák a Szentírást, vagy nem gondoljátok, hogy mindenki ugyanezt a Bibliát olvassák? Milliók olvassák egy és ugyanezt az ige verseket, ugyanezeket a fejezeteket. Miért nem ismerik fel? Miért? Mert idejét és óráját, amelyben élünk, és az Isten programját tudnillik, az általa elrendelt, ez időre szóló égeüzenettel megbízott szolgálatot nem ismerik fel, elmennek figyelembevétel nélkül, mint az Úr első eljövetelekor, és már újra háládatosságra kényszeredett szívünk, nem, hogy felemelkedjünk mások fölött, nem. Tisztelettudóan meghajlunk, hódolatot tanúsítunk, meghajoltan a hamuban, de megörvendeztette az, hogy Isten megajándékozott egy tájékozottsággal ezekben a napokban. És hálás vagyok, hogy Branham testvér kijelenthette akkor egyértelműen, ha mondtam, kijelentettem valamit valaha, ami bennem teljesedett, elfogadom, hogy hamis prófétának bélyegezzetek meg engem. Nem, Isten vele volt lépten nyomott, és kijelentette és leleplezte előtte a számunkra tudnivalókat. És úgy hiszem, hogy Isten Urunk segítségünkre volt ezeket a Biblia verseket egymással összefüggésbe hozzuk, és előtte van egy összeállított, teljes mértékű programja Istennek az ő gyülekezetével kapcsolatosan ezekben az utolsó napokban. Az Isten népe a legjobb tájékozott nép ezen a földön, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk az Úrnak érte. Határozottan még sok Biblia verseket olvashatnánk, de amint tudjátok, hogyha háromszor kell szolgálnatok egy nap folyamán, akkor elfáradhattok, el is fáradhattok, és abba kell hagyjátok. Áldva legyen a mi Urunk, legyen, hogy ezek a becses szavak szívünk mélyére lennének elvetve, hogy ott foglalkoztassanak bennünket, és legyünk háládatosak a mi Urunknak, miközben ezt mondjuk. Hűséges Urunk, mindez ideig megajándékoztál kegyelemmel, a te világosságodban, a te szavad, kinyilatkoztatott szavadban felismerhetjük az összefüggéseket, és ezért teljes szívünkből hálát kellene tanúsítani. Meg tudjátok-e érteni, hogy Branham testvér volt valóban az a próféta, aki ígéretben lett adva az Úr nagy és rettenetes napja előtt eljönni, hogy az élő Isten gyülekezetének mindezeket az ígeverseket szemünk elé vezesse, és kivezessen bennünket, hogy össze legyünk gyűjtve, külön lehessünk választva, ami Urunk Jézus Krisztus visszajövetelének napjára előkészülten. És ha teljes szívből el tudjátok hinni, mondjátok egész nyugodtan és egész hangosan, amen. Hadd álljunk fel és adjunk hálát az Úrnak. Rusz testvér, előre jössz, hogy közösen adjunk hálát. Hűséges Istenünk, köszönjük neked teljes szívünk mélyéről a te kegyelmedet, a te szeretetedet, a te hűségedet, Uram, a te drága becses szavadat, Uram, a te tervedet, amit megismertettél velünk, Uram, köszönjük a te szolgáidat, a te profétáidat, az apostolaidat, akik által ihletetten kijelentetted a te szavaidat, és segítségünkre vannak ezek a te szavai napjainkban, Uram. Uram, azt se tudjuk, hogyan jutassuk kifejezésre háládatosságunkat, imádatunkat te irántad. Uram, nem tudom, nem tudjuk. Uram, de megnyitjuk minnyájan közösen szívünket, szánkat, ajkunkat. Uram, magasztaljon téged, dicsérjen téged, mert a mi Istenünk lettél, ami megváltunk, megmentünk, szabadítunk, gyógyítunk. Ó, Uram, és nem legutolsó sorban hazaviszel bennünket a te dicsőségedben. Uram, annyira megörvendezteti szívemet, és lelkem újong az Úrban. Lelkem újong az Úrban az én Istenemben. Halleluja, magasztalva, dicsőítve, imádat a te nevednek, Uram. Mindemet csodálatos becses szavakért, az igazság szavaért. Uram, köszönjük, köszönjük, hogy magunkévá tehetjük, hitet tanúsíthatunk szívből ezeknek. Imádunk téged, magasztaljuk a te csodálatos nevedet. Ó, Uram, nagy dolgot végeztél rajtunk határozottan, és még előttünk állnak a magasztosabb dolgok. Uram, tudom, hogy kijelentetted a te szavadat, és be is fogod váltani azokat, Uram, mert van egy néped ezen a földön, határozottan, úgy, ahogy Dániel próféta által kijelentetted, az utolsó napokban megnyitod az értelmességet ezek iránt. Köszönjük, Uram, hogy elérkezett ennek az ideje, hogy megnyitottad értelmünket a te szavad megértésére, a te nevedet érintse a tisztelet, a magasztalás mindörökké. Halleluját mondunk neked. Egy halleluját. Halleluja. Akkor újong szívem te felét, nagy uralkodó, milyen fenséges vagy te, milyen fenséges vagy te. Akkor újong szívem te felét, te nagy uralkodó. Mi fenséges vagy te? Mi fenséges vagy te? Akkor újong szívem te felét, te nagy uralkodó, mi fenséges vagy te, mi fenséges vagy te, és szívem ujjong te feléd, te nagy uralkodó, mi fenséges vagy te, mi fenséges vagy te.